Istentől, ami mennyi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Halljuk együtt Istenünk igéjét a Cselekedetek könyvéből, Cselekedetek könyve 6. részének az 1. verséből így szól hozzánk.
Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonságot tesznek, akik terve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmes.
Meghallottuk a mi Úrunk Istenünk üzenetét, válaszoljunk rá, imádkozzunk.
Mindenható Úrunk, köszönjük néked, hogy újból és újból összegyűjtesz minket a te házadban, hogy közösséget formálj belőlünk, és taníts minket ma is, amikor a világból jobban hiányoznak a közösségek, mint valaha. Amikor a távolságtartása tapintat kérdése, amikor mindenfelé uralkodik és terjed az idegenség. Az első gyülekezet példáját adtad most elénk, akikben olyan erős volt a lélek és a bölcsesség, hogy imádságuk és szolgálatuk által növekedett a gyülekezet. Ugyanezt a példát mutattad reformátor elődeinknek is, akik az imádság és a munka értékeit állították középpontba. A mi jelen való világunk éppen annyira alkalmas vagy alkalmatlan tanításai befogadására, mint az első gyülekezet idejében volt. Meg kell vallani, hogy a kereszténység töredékes és korlátozott hatása mögött ott van a mi felelősségünk és erőtlenségünk is. A hozzád tűződő lelki kapcsolat éltet minket. Halló távolságban akarunk maradni tőled, de mi magunk sem törekszünk eléggé arra, hogy mások is megérezzék létedet, megértsék szándékaidat. Köszönjük, hogy már az első gyülekezetnek megmutattad a legtökéletesebb utat és lehetőséget, a személyes hit és a Krisztus követő élet példája által. Ha ez a hit és élet egészen benned gyökerezik, nincs szükségünk további érvekre, olykor szavakra sem. Olyan realitás születik, amely cáfolhatatlan, és hatása ritkán marad el. Kérjük tehát a te erődet, hogy méltóvá lehessünk a hívek táborának gyarapítására. Amen.
Készüljük az ige hirdetésére énekmondásban a 234. dicséretünk 2. és 3. versét énekeljük. Jel világosan ragyogok. hallgassuk meg a Cselekedetek könyve második részéből a 42., 46. és 47. versét. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Napról napra áldozatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Isten, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Szeretett testvérek! Egyszer a Nobel békedíjas Teréz anya interjút adott egy televíziós társaságnak. A beszélgetés során a riporter teljesen váratlanul, élesen rátámad. Maga szereti a szegény, nyomorult embereket, ez rendben van. De hogyan lehet a Vatikán kezében olyan hatalmas vagyon, és miért nem segíti azzal a nyomor leküzdését? Az idős asszony hosszan a riporter szemébe nézve így válaszolt. Ön nagyon boldogtalan, uram. Valami nagyon megbántotta a lelkét. Nem tud békességre találni. Meglepett hallgatás lett a válasz. Teréz anya így folytatta. Hitre lenne szüksége önnek. Hogyan lehetnék hívő egy ilyen világban, csattant fel újra a riporter? Imádkozni kellene. Én nem tudok imádkozni, mondta a riporter. Akkor majd én elvégzem ezt ön helyett. Ön pedig próbálja meg embertársait egy mosolyjal megajándékozni, legalább néha. Tudja, egy mosolyjal közelebb hozzuk Isten az életünkhöz. Hogyan lehetnék hívő egy ilyen világban? Csattant föl a riporter. Felolvasott igényben benne van, kedvelte őket az egész nép. Hogyan lehettek hívők egy olyan világban, mint volt az a világ, az a kor? És föltehetjük mi is a kérdést magunknak, hogyan lehetek én ebben a korban keresztjén, egy ilyen világban. Könnyű mindig kifogásokat találni, hogy hogyan is lennék keresztjén. És tudjuk azt is, hogy az akkori világ sem volt sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb. Az akkori világ sem volt ideális helyzet a kereszténységnek a növekedésére. Hiszen ha belegondolunk, az Izrael országa ekkor a római birodalomban van, és a római birodalomnak sokféle terhét kellett viselniük. Aztán maga a zsidó vallás is bizonyos értelemben segítség volt ugyan, mert egy alaphit a Teremtő Istenben megvolt mindenki számára. Mégis volt egy ellenérv Jézus Krisztus elfogadásával kapcsolatosan, hiszen ők nem hitték el, hogy Jézus az Isten fia. Nem mondhatnánk, hogy ideális volt a helyzet, hiszen akár a római birodalom pogány bálványimádása, akár a zsidó közösségnek az Isten hite, amely kizárta, hogy Jézus Isten fia lehetne, egyáltalán nem segítette volna a kereszténység előretörését. Még itt nincs ugyan egyház üldözés, még itt nincs az első kereszténynek olyan nagy üldözése, mint ami lesz néhány év múlva, néhány évtized múlva, de már is látunk egy olyan ellenszembet, ami például Istvánt, a diakónust megkövezésre vitte a zsidók részéről. Vagy nagyon sokszor ott volt az az ellenszem, amivel a tanítványokat, az apostolokat börtönbe juttatták, megvesszőzték, megbüntették. És aztán majd jön még a római birodalomnak is az ellenszembe, a római birodalomnak is az üldözése a keresztényekkel szemben. És föltették a kérdést, hogy Isten miért nem egyengedte jobban a keresztények ügyét? Miért nem teremtett olyan helyzetet, amiben talán könnyebb lett volna? És kiderül, hogy nem kell egyengetni másképpen, mert az ő lelke nem zárható be lehetőséget, történelmi helyzetek lehetőségeibe. Az evangélium akkor is terjedhet, ha nem éppen ideális a helyzet, ha nem éppen mi szerintünk, a mi elgondolásunk szerint van elrendezve minden. És azt látjuk, hogy terjed az evangélium, és az első keresztjének életét valóban teljesen átfogta és meghatározta. És olyan közösségük volt Krisztussal, ami azt a közösséget is ki tudta építeni, amiről itt csodákat olvastunk az apostolok cselekedetéről írott könyvben. Közös étkezések, sőt vagyonközösség, sőt olyan közösség, amivel fölvállalták egymás testi-lelki bajait, egymás lelkét valóban hordozhatták. A közös étkezéseknek az eredete megvolt már a zsidó vallásban is, hiszen egy olyan nemzetközösségben éltek a zsidók, hogy a nagy család nagyon fontos volt. A nagy családnak az együttléte, akár étkezéseknél, akár hogyha valaki otthontalanná vált annak a befogadásával, azt jelentette, hogy egy-egy ilyen nagy családban valóban nem volt szűkölködő, mert egyik a másikáról gondoskodott. A nemzetség minden hajléka és minden asztala otthont nyújtott bárkinek, bármely családtagnak. És ez a forma most már nem testiképpen érvényesül az első keresztjének életében, hanem egy lelki nagycsalád képében jelenik meg. Ahogy keresik a közös hajlékot, ahol otthonra találnak bárki, akik közös asztalhoz ülnek, azok olyan közösségben voltak, a kenyér megtörésében, ami egyúttal már a Krisztussal való közösséget is jelentette. Egy eukarisztia, egy örvendező hálaadás volt az életük. Persze mondhatnánk erre, hogy ez lehetett néhány hónapig, néhány évig élni, és mi van ezután? Nyilván mi másképpen éljük. Nyilván a mi korunk egészen más, de mégis vannak dolgok, amiket átvehetünk, amik érvényesek lehetnek a mi életünkre nézve is. Szabad elhatározásukból voltak egy vagyonközösség tagjai is. Azt is olvashattuk volna, hogy sokan eladták vagyonukat, és ebből a pénzből segítették a másikat. Tehát figyeltek egymásra, figyeltek egymás szükségeire. Nem volt ez kötelező. Nem volt kötelező eladni a vagyonukat. Ezt tudjuk onnan, hogy az Anániás és Szapira történetében éppen ez a baj, hogy ők úgy tettek, minthogyha mindenüket odaadták volna, pedig nem lett volna kötelező mindenüket odaadni, de becsapni az Isten szent lelkét még inkább nem szabad. Ma is van erre lehetőség, ma is van erre példa, hogy mi is segíthetjük egymást, akár a javainkból, akár a pénzünkből. Most éppen ki lesz téve két persely, külön persely azok megsegítésére, akik szeretnének táborba jönni, de anyagi gondjaik vannak. Vagy mik voltak kitéve persejek olyanok számára, akik árviszkárosulttá váltak, vagy egyéb problémájuk volt hajléktalanoknak és többeknek. Így gyűjthettünk, így lehetünk valamiféleképpen egy kicsi vagyunk közösségben egymással. Igen, az első keresztjének élete akkor is példa volt a körülöttük élőknek. Biztos voltak, akik megbotránkoztak rajta, biztos voltak, akik nagyon-nagyon nagy nagyítóval nézték az életüket, hogy vajon mikor botlanak, vajon mikor nem cselekszenek jól, de mégis azt olvassuk róluk, hogy kedvelte őket az egész nép. Mai világunkban érvényes ez a kitétel, hogy kedvelte őket az egész nép. Kedvelte minket a világ. Mai világunk sem ideális, a mi számunkra sem. Van sok panaszunk is ellene, hogy miért nem ideális. De gondoljunk bele, hogy pár száz évvel ezelőtt sem volt ideális a helyzet, akár már az imádságban említett reformációra, és mégis meglett, mert az Isten lelke működött. Igen, nem kedvező a mai korszellem sem az a nagy liberális gondolkozás, ami érvényes sajnos miránk magyarokra is. Nem kedvez az az elidegenedés, ami jellemző világunkra, és nem kedvez az a sokféle bálvány, ami bekuragszik most az emberek gondolkozásába. És nem kedvez az sem, amikor összekeverik az egyház életét, mint ahogy az a riporter is tette, az egyéni hívők életével, és talán olyat várnak az egyháztól, ami nem az ő feladata, és olyat várnak az egyéni hívőktől, ami megint csak nem az ő feladatuk. Gondolok itt ilyenre, hogy a szemünkre vetik, hogy miért vannak háborúk. Ez nem a mi bűnünk, hanem a bűn a világban. És ehhez hasonló elterelő hadműveletek lehetnek, amikor talán dönteniük kellene, hogy Krisztus követők lesznek, vagy nem. Könnyebb elterelni a döntést ilyen akár mellékesnek gondolt, vagy mondva csinált problémákkal, mint valóban megvizsgálni, hogy miért is olyan a hívők élete, amilyen. Dávid egyszer így ír, és ez egy kicsit összecseng a bevezető történettel. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Vajon ilyen-e a mi életünk? Vagy mi is felcsattanunk, amikor olyat kapunk valakitől, ami talán vádaskodás a mi értelmünkben, mi életünkben? Kedvel minket az egész nép? Azt is tudjuk, hogy sokszor támadás ér bennünket, vagy az ének szavával mondva, bár a világ gúnyol, nevet. Igen, ugyanakkor mégis igaz, hogy a világ valahol várja a keresztjének megjelenését. Amit így ír Pál, hogy sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Nem a vallásoskodást, nem a papíron meglevő bizonyítékot arra, hogy én vallásos vagyok, hanem az életemet. Azt várja, hogy valóban Isten fiának bizonyulja bizonyos helyzetekben, hogy észrevehesse a szeretetemet, hogy észrevehesse a megértésemet, hogy észrevehesse azt, amiben Krisztusi az életem. És bizony, amikor ilyennel találkoznak a kívülvalók, akkor ez már igazán elgondolkoztat. Még akkor is, hogyha kívül valami felületes gúnyolódás látszik, akkor is elgondolkoztat embereket. Hogyan lehet az, hogy az én bádaskodásomra, az én akadékoskodásomra valaki szeretettel és imádsággal válaszol? Sokszor szembesít embereket az, hogyha valóban a lélek szerinti Isten fia jelenik meg velük szemben. Talán rákérdeznek a mögöttes titokra is, hogy mit jelent számunkra a templom és a hit. Kedvező vagy nem kedvező a helyzet? Kedvező vagy nem kedvező talán a munkahelyi légkör? Kedvező vagy nem kedvező a családi légkör? Kedvező vagy nem kedvező a lakóközösség, amiben élünk? Én azt mondom, hogy mégis működhet az Isten szent lelke rajtunk keresztül, működhet és meglátszódhat az életünkön, akkor is, ha nem kedvező a helyzet. Az a jó, hogy Isten szent lelke szabad, és az Isten szent lelke nagyobb, mint ezek a lehetőségek, amik körülvesznek minket. Az Isten szent lelke annak ellenére működik, hogy nem kedvező sokszor a helyzet. Mivel is kezdődött akkor az első keresztények élete? És tulajdonképpen ez végigvonul mindig. 10 nap imádkozás együtt, és eljön hozzájuk a Szentlélek. Megteltek mind Szentlélekkel, és ezután kitartóan együtt voltak az imádkozásban. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a kenyér megtörésében, a közösség gyakorlásában. Nem lehetetlen ez ma sem. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, vagyis szerették és várták és vágyták az Isten igéjét. Az Isten igéjének a szeretete az ugyanazt is jelenti, mint az Istennek a szeretete. Ha szeretem az igét, akkor szeretem az Istent. Jézus azt mondja, ha szerettek engem, az én igéimet megtartjátok. Igen, sokszor mi nem veszük olyan komolyan, hogy az Isten igéjét is szeretnünk kell. Sokszor megelégszünk csak egy nagy-nagy, minden összefogó szeretettel, amit érzünk az Isten iránt, és közben nem keressük a tanítást, nem keressük mindig az útmutatást. Kitartóan együtt voltak az imádkozásban, és figyeljük meg, minden indul ki. Minden onnan indul ki, hogyha ketten vagy hárman az ő nevében együtt vannak, ott van közöttünk, és akkor, amit kérünk, azt ő megadja. Milyen fontos lenne sokkal többen tartózkodnunk a mi ima kamráinkban. Milyen fontos lenne másokért többet imádkoznunk. A reformációról már történt említés, sokan úgy mondják, úgy gondolják, hogy a reformáció Luther Márton ima kamrájában indult el, mert ő ott tusakodta meg az Istennel, hogy mit is kellene tenni Hogyan is lehetne változtatni, változni, hogyan lehetne az Isten vezetését elnyerni. Az úrvacsora, az imádság, a tanítás hallgatása már is közösségbe von egymással is bennünket. Ez egy olyan mozgó lépcső, ami nem megy folyamatosan. Lehet, hogy már találkoztunk ilyennel. Én is volt már, hogy megálltam egy olyan mozgó lépcső előtt, ami nem ment. Nem léptem rá. És aztán mondták, hogy lépjek rá nyugodtan, mert akkor el fog indulni. Sokan nem hiszik el, hogy el fog indulni. Sokan nem mernek rálépni, és nem mernek a közösségbe belépni. Pedig itt kérdés az is, hogy rámerek-e állni arra, hogy közösséget találok a Krisztus hívőkben. Vagy egy olyan ajtó, ami kinyílik előttünk most már egyre több helyen, de a belépés az az én feladatom. Azt már nem spórolhatom meg. Kinyitják nekem az ajtót. Isten így akar ma is közösséget formálni belőlünk, hogy lépjünk be ezeken az ajtókon, lépjünk rá ezekre az előre vívő mozgó lépcsőkre, lépjünk rá a közösség útjára, hogy aztán valóban megélhessük a vele és egymással való közösséget. A diakónusok kiválasztásáról olvastunk, ahol itt az első jeruzsálemi gyülekezet 7 diakónust választ ki, és azt figyelhetjük meg, Istvánról külön is föl van jegyezve, de hiszem, hogy a többiekről is, hittel és szentlélekkel teljes emberek voltak. Ez a legfontosabb, hogy én magam hittel és szentlélekkel telve akarjak a közösség tagja lenni, akarjak a szolgáló közösség tagja lenni. És aztán az Istennel és emberekkel való folytonos egybekapcsolódás következik. Ez következett az első keresztjének életében, és ez kell, hogy a mi életünkben is legyen. Imádkozzál és dolgozzál, ismerjük a jelmondatot. Az egyik professzorom egyszer nagyon bőven beszélt erről, és nagyon megmaradt bennem, hogy ez a kettő mennyire összetartozik. Azt mondtam, és ne botlálkozzunk meg, hanem gondolkoztasson el, imádkozni anélkül, hogy dolgoznánk, erkölcstelen. És dolgozni anélkül, hogy imádkoznánk, reménytelen. És egy kicsit bővebben. Imádkozni anélkül, hogy dolgoznánk. Tehát csak vágyakozni valamire, csak valamit megfogalmazni, és nem tenni érte semmit, az sokszor nem illik hozzánk. Egyszer egy neves evangélista adakozásra szólított föl, és ahelyett, hogy adakoztak volna a hívek, az egyik gazdag ember imádkozni kezdett, hogy bárcsak minél többet adakoznának. És akkor ez az evangélista megállította az imádságban, ez is egy merész dolog, és azt mondta, hogy na most akkor nyisd ki a pénztárcádat, mert imádkozni már tudsz, adakozni tudsz-e. Vagy hasonló módon lehetne akár tetten érni magunkat, amikor imádkozunk valamiért, de nem teszünk semmit, érte. Persze van olyan is, amikor nem tudunk tenni, és szabad akkor imádkozni, de például, hogyha csak általánosságban imádkozunk azért, hogy az emberek szeressék egymást, És mi pedig a szomszédunkkal nem tudunk megbékélni, akkor valami baj van. Gondolkoztasson el bennünket ez a két szó. És dolgozni anélkül, hogy Istennek adnánk hálát a munkánkért. Dolgozni anélkül, hogy Isten erejét kérnénk. Sokszor reménytelen lehet az ember számára. És figyelhetjük is a mi korunkban egyre többször, hogy egyre többen belefáradnak, elfásulnak, kiégnek munkájukban, akár szolgálatukban emberek. Vagy másokat vádolnak, mint Márta, hogy miért nem segítenek, miért nem olyanok a körülmények. Milyen hamar megfogalmazódik, hogy nincs értelme így a munkámnak. Hadd kapcsolódjon most össze bennünk így az első keresztjének magatartása, akik foglalatosak voltak az imádságban, és ugyanakkor foglalatosak voltak az egymásért végzett szolgálatban is, és foglalatosak voltak az apostoli tanítás meghallgatásában, de ez a tanítás nem csak elszállt a fülük mellett, hanem indultak és cselekedtek. Igen, imádkozz és szolgálj örömmel és tiszta szívvel. Ezt tanulhatjuk egy életen át, ezt tehetjük egyre jobban talán a mi közösségünkben is, a mi gyülekezetünkben is. Ezt tehetjük egyénileg, mint keresztjének, mint Isten fiai ebben a világban, és tehetjük, mint gyülekezet itt ebben a közösségben. Amen. Feleljünk a megszólító szóra, a 463. dicséretünk minden versét énekelve, Isten élő lelke jöjj, áldott szállj meg.
könyörgés áldásért. Áld meg, Uram, a kezemet, hogy finom fogásom legyen, hogy tartson, de ne szorítson békjóba, hogy adjon, de ne számításból, hogy ereje legyen vigasztalásra és áldásra.
Áld meg, Uram, a szememet, hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt, hogy átlásson a látszaton, hogy mások pillantásában melegedhessen.
Áld meg, Uram, a fülemet, hogy meghallja hangodat, hogy észlelje a szenvedés neszét, hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt, hogy ne riadjon a kellemetlen hangjától.
Áld meg, Uram, a számat, hogy szólni tudjon rólad, hogy szavai ne sértsenek, hogy hangjai gyógyékként hassanak, és ne adja ki a rányítottakat.
Áld meg, Uram, a szívemet, hogy meleget megőrizzen, és meleget adjon, hogy örömet és bánatot megkülönböztetni tudjon.
Áld meg, Uram, az életem, hogy határaimat megismerjem, képességeimet megéljem, és így áldást lehessek magam és mások számára.
Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped, hogy az üres emberi szó el ne némítsa szent ígéret. És ebben a jó lakott korban ne engedd meg, hogy éhen halljunk. Táplálj mennyei eledellel, hogy pusztulásban ne zuhanjunk. És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szívet, hogy szereteted melegét árassza, aki a földön a tied. S Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk, és légy a mi erőnk, te magad, ha lankadunk, ha elcsükkedünk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.